Szabad, függő beszéd. Nem ismerek magamra, nem csoda, ha tesem. Kíméletes vagy velem, nem vagyok már egyenrangú fél. Féllek már megszólítani. Fáj sebem, mondogatta gyerekkorodban, amikor még nem tudtál jól beszélni. Most már jól beszélsz. Te úgy szeretnél engem konzerválni, amilyennek megismertél. De nem az volna a legszörnyűbb, ha nem változtam volna. Az azt jelenteni, hogy semmilyen nyomot nem hagytál bennem, hogy nem voltál rám semmilyen hatással. Nem tudok úgy tenni, mintha nem is léteznél ezentúl. Ezért inkább úgy teszel, mintha nem én volnék az, aki létezik. De nem lehet minthákat elképzelni és minthaként tenni. Ha valamit jelentesz, nem lehet úgy tenni, mintha nem jelenteni a semmit. Lehet viszont, hogy azt jelentsd nekem, amit mintha nélkül élni lehet. Ezt elfolytásnak nevezik. Így azt kell elfolytanom, hogy szomorú vagyok és elegem van. Ez, hogy most kimondtad, elegendő erőt adna ahhoz, hogy megsemmisüljek. Nem bírnám elviselni, hogy ekkora pusztítást vittem végbe. Nem tudnál ezzel a bűntudattal együtt élni, de mivel élni akarsz, valahogy megszabadulsz tőle. A nem bánom és a bárcsak soha végletei közt ingadozom. De mi volt előbb benned, a gát vagy a gátlás? Próbáld meg ezt nyomon követni magadban. Nem tudom megállapítani. Hirtelen megéreztem, hogy a legboldogabb pillanatnak sincs perspektívája. Hogy a végtelen, ahol összeérhetünk, az nem távlat. És akkor valami külső jel is arra utalt, hogy nem jó. Megértettem, mit jelent az, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Némaságra inted magad, mert felfedezted a kiáltás felszabadító erejét. Az utóbbi időben minden a neveltetésemet és a gondolkodásmódomat akarja kikezdeni, illetve mutat rá az ellentmondásosságaira, de én nem vagyok hajlandó ezek miatt engedni belőlük, mert nekem ezek jelentik a biztonságot, az életet, ha úgy tetszik, hiszen az az életem, ahogyan gondolkodom és cselekszem. Minden és mindenki számára, akiért eddig éltem, meg kellene halnom ahhoz, hogy veled élhessek. Annyira megkímélnélek magamtól, de hosszas hallgatástól mindig a hazugságéhoz hasonló lelkiismeret furdalás fog el. Mindenről be kell számolnom, mert úgy érzem, épp úgy rád tartozik az általad előidézett rossz, mint az általad táplált jó. Te meg csak köszönöd, köszönsz mindent azonosulás nélkül. Az odaadás fölösleges. Ezt csak nagyon halkan kérdezem, és talán amint elhangzik, már nem is fogom megalapozottnak érezni. Nem gondolod, hogy teljesen ellehetetlenített számomra, hogy én is megosszam veled, ami bennem van? Azt várom, de te csak hajtogatod, hogy a szavak az én birtokomban vannak, te nem tudsz velük bánni. Ha elnémulnék, az nem volna tisztességes. Nem kezdhetek el életem eseményeiről, napsütésről mesélni, mert ezzel úgy tennék, mintha nem vennék tudomást arról, ami elnyom mindent. Fontosabbnak tűnik ezt tisztázni. Ehelyett viszont végighallgatott kudarcos kísérleteimet arra, hogy beszéljek hozzád, tisztességesen válaszolsz, de ez csak egy elismerő visszhang. Most is mély sebeket ejtek, ugye? Igen. Mit tegyek? Nem tudom. Azért szívódom veled, hogy függetlennek érezhessem magam. De még ennél is nagyobb vehemenciával küzdök az együvé tartozásért. Lehet, hogy az van, amit te mondasz, hogy én mindenféle akadályokat kieszelek, miközben azon tépelődöm, hogyan lehetnék melletted. Ez lassacskán felülről bennem minden jót. Kiállhatatlanná váltam. De hol kezdődött? Nem tudom. Talán ott, amikor először értünk egymáshoz. Touché, c'est joué, mint a sakkban. Nem tudom már, mit akarsz. Ezt sokszor mondtad, és nagyon bánt, hogy sohasem tudtam magamat világosan közvetíteni feléd. Pedig azt hittem, nyitott könyv vagyok. Amiről nem tudsz, azt azért nem tudod, mert bennem sem világos. Nem tudom például, hogy mikor vagyok a terhedre. Először, amikor ezt éreztem, annyira meglepődtem, hogy azóta sem tudom megérezni. Hiába törekszem arra, hogy megőrizzem kapcsolatunk szorosságát és mély lelki tartalmait, szándékommal ellentétes hatást érek el. Minden gesztusom hűvös elutasításként éled meg. Valahányszor értésemre adtad, hogy független vagy attól, ami bennem végbe megy, megpróbáltam elfogadni. De abban mára egészen és megingathatatlanul biztos vagyok, hogy semmire sincs egyetlen mérce. Én valóban nyitott könyv vagyok előtted, amit te becsuksz. És kinyitom helyetted az útmutatást, ugye? Te kezdtél az én nevemben magadtól idegenkedni. Azt szeretném, ha erőt venni a magadon, ha elfogadnád, hogy nincs más kiút. Nem várom el, hogy ennek alávesd magad, de szeretném, ha megpróbálnád. Úgy érted, erőltessek magamra egészséges undort, amikor benned gyönyörködöm? Miért megtagadott a kolduló és adakozó test, ha az alamizsna nem az? Kétségeim vannak. Ezért szeretném, ha külön választanánk azt, amit lehet. Ne bízz rám olyan feladatot, ami megkönnyíti a helyzeted. Ha észbontónak érzed túlzott érzékenységem, hiszen ezt is mondtad egyszer, s azóta is folyton megpróbálok érzéketlenebbé válni, ne oszd rám az érzéketlen szerepét. Amióta ismerlek, nem emlékszem az álmaimra. Esténként mindig azért imádkoztam, hogy kerülj bennem olyan helyre, ahonnan elveszíthetlek. Azt hiszed, ha kivonod belőlem azt, amit hozzám adtál, ugyanannyi maradok, mint előtte? Mint egy számtani műveletben? Hallgass meg! Hiszen más sem teszek. Ne így, hallgass meg, hallj meg! Téged akarlak. Így megnyomorítva. Törként használt jégcsap a szó, elolvad a közegben, ahova beledöfték. Féltelek attól, hogy mások fognak bántani, amikor én már nem bánthatlak. Az egymás távolságában kirobbant hidegháború a közelséggel két párhuzamos vívódássá alakult át. A kimondás ugyanúgy nehézségekkel jár, mint az elején, amikor az izgalomtól alig mertem elhinni, hogy lépnem kell feléd, ahogy lágyan maga előtt taszít az, ami vonz. Utána menni a csalódásnak. Tülekedni utána a zsivajgó előcsarnokban, megragadni a karját, és a füléhez hajolva súgni, hogy elkísérjük a megállóig. Hagyni, hogy a parkon át vezessen. Pedig tudnivaló, hogy a parknál nincs veszélyesebb. Majd szépeket mond a cserjékkel körülvett műromról, elmeséli a szobrok történetét. Eközben vessünk oldalpillantásokat cipőjére, ruhájára, és jól véssük észbe arcának minden redőjét. A füle és az állkapcsa közötti újbegynyi, feszes felületen megcsúszik és egyensúlyát veszti pásztázó tekintetünk. Ez érjen váratlanul, legyen megkerülhetetlen csapda. Helyeseljünk, ne csupán bólogatással, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy amíg ő beszél, a mi szavaink mondatnak ki úgy is. Engedjük magunkba csiklandós nevetését, amely egészen más, mint amilyenre számítottunk. Végül minden elvárásunkból kifogyva érkezzünk meg vele a megállóba, ahonnan szemmel követhetjük, amíg el nem tűnik a kanyarban egy busz hátsó ablakában. Ha fáj, nem eléggé. Higgyük azt, hogy távolodását onnan nézhetjük végig, ahová csak visszatérhet. De nem szabad elfelejtenünk, hogy bármilyen kötődés kialakítása veszélyes volna számunkra. Ő nem tudja, hogy csüngünk rajta, így felelősséget sem érezhet a ráfordított figyelemért. Úgy tesz, ahogyan tőlünk függetlenül is tenne, akkor távozik, amikor mennie kell. Ott hagyhatatlan, mert mellette úgy érezzük, hogy soha nem voltunk behelyettesíthetőbbek. Érezzük folytathatatlannak nélküle, mindazonáltal foglalkozzunk a megértésével, tanulmányozzuk. Akár egy műkedvelő légy a pókhálót, mielőtt kiszívnák belőle az életet. A villamoson a csuklóban álltam, te az ablak elé ültél, nem beszélgettünk, néztem fekete harisnyás lábad a fekete pántos cipőben, a sarkán bomlani kezdő varrással, és azt szerettem volna, ha mi ketten úgy lennénk, hogy bármikor megvarhatnám a holmid. És néztem fekete kabátod, mert télen te is, mint a legtöbb ember, feketében jársz. Sosem kellettél volna, ha kelleted magad. Nyakad körül, a fekete kendőt nézve, szerettem volna, ha mi ketten úgy volnánk, hogy ruhákat vásárolhatnék neked. Egyszer tapintatlanságból felajánlottam durva szövésű, szürkes állam a szél ellen, nem gondolva arra, hogy megbánthatlak ormótlan anyáskodásommal. A villamos ablaka fekete lett az estétől, és te megláttál benne, amikor a folyót nézted. Azért fordulhatott valaha is rosszra, mert jó volt, gondoltad. Csak néznem kell őt, ahelyett, hogy rágondolnék, amitől csak elmosódik, gondoltam. Megvetésed, vagy inkább tartózkodásod előzményeként magamra kényszerített önuralommal és elszántsággal kortyolok ki egy korsó sört a presszóban. Nem esik jól. Szívesebben nézném, a csipketerítő virágját hogyan égeti ki egy lassan kihúnyó, lehullott parázsmorzsalék. Minden belém áramló képet kicsinyesen megforgatok, garasoskodón a fogamhoz verek, a mindent átfogó tekintet hiányában. Akár a részegek, vagy a mély alvástól még kótyagosak, akik egy apróság körülményes ecsetelésével éberségüket bizonygatják. El vagyok veszve. Te egy sütemény mellől hinted porcukor nevetésed a társaság felé, visszafogott eleganciát teljes dicsfényében. El vagy veszítve. Melletted állok, amíg mosogatsz, várva, hogy kérdezz, hogy megszabaduljunk mindketten a makacs szennyeződésektől, egymásra öntve a felszabadító forró vizet, amire égető szükségünk van már. Nyilvánvaló elveszett vergődésünk. A tiéd, hogy magadra találj nélkülem, az enyém, hogy magamra találjak nélküled. Szeretem a tiszta edényeket, mondod. Ragályos és leküzdhetetlen mondat. Ragyogsz, mint egy kivikszolt sparhelt. Vacsora után azt mondtad, sétálni mész, mert kellemes az este. Vacsora közben én is éppen arra gondoltam, hogy sétálni megyek, nagy valószínűséggel egyedül, mert neked biztosan más dolgod akad, valós, ami alibiként is megteszi. Elképzeltem, hogy ez a séta majd egy kicsit kimozdít az ingoványból, amelyből abban a pillanatban nem láttam más kiutat, mint lehúzó erejének alábecsülését. Az esti város panoráma képe talán a feloldódásra is kilátás lehet. Tébolyultan vágytam a társaságodra. Most mégis szorongás fogott el annak gondolatára, hogy veled menjek. Egyszer, még ölbemászó gyerekkoromban, Anyám banketre készülődve legugolt hozzám, estélyben, kisminkelve. Nehezen fogtam fel, hogy ez az összességében idegen benyomást keltő nő az anyám. Hiába volt az illata és a hangja, minden egyéb járulékát felülírva ismerős. Valahogy így jártam veled is. Szerettem volna, ha visszaved lesz azzá, akihez ragaszkodom. Ismerős voltál, de nem az, akit ismertem. Nem engedtem, hogy az anyám illatát árasztó nő megvigasztaljon, mert csak hasonlított az anyámra, majdnem ő volt. És ez rosszabb volt, mint hogyha egyáltalán nem ő lett volna. Séta alatt szótlan voltam, te küzdöttél a társalgás fenntartásáért. Felén fordultál, és megkértél, hogy szóljak hozzád, vagy legalább nézzek rád néha. Megálltunk. Nem tudtam, mit mondjak. A vallomások kora lejárt, a felszabadulásé utópiának tűnt. Megkérdeztem, akarod-e látni, hol fogok lakni ősztől. Elvezettelek a széles és forgalmas útra, a lakótelepre, és ismételten otthagyva téged a járdán, oda mentem a tömbházak bejáratához, hogy a listák egyikén kikeressem a főbérlő nevét. Végül az egyik tömbház előtt felmutattam a második emeletre. Az ott az én szobám, mondtam. Az a nagy ablakos? Kérdezted. Igen, mondtam. Az jó, hogy nagy ablaka van, mondtad. Igen, mondtam. Jó, hogy ilyen nagy. Amikor bemész zuhanyozni, kilépek levegőzni. Késő este van. A fürdő keskeny ablaka ide nyílik. Leülök alá a sámlira. Arra gondolok, hát ha jönne a macska. De aztán eszembe jut, hogy már bizonyára bezárták. Későre jár. Nyomatékot ad a jelenlétemnek, amikor feltűnik, és lábszáramhoz dörgölőzve továbbáll. A fülén beharapás, valami régi harc nyoma lehet. Megengedem, hogy az ölembe másszon, hízeleg, hogy jóban vagyok egy macskával. Ha ő számba vesz, biztos jele annak, hogy jelen vagyok. A fal mellett sorban kaktuszvirágok derengenek és erősen illatoznak. Mindenről feslik, málik az a többlet, ami jelképet kerített el a közhelyestől és megóvta az érdektelenségtől, mint a kovácsoltvas védőgorlát indáit az olajfesték. A helyét kikezdi a rozsda. Sokszor üzentett, hogy jöjjek, mert újabb kaktusz virágzik. Friss lomb susog az udvaron, egy vonalban ülök vele. Az ajtó fölé becsavart égő körül muslicák keringenek. Ha most a fürdőablak alá tenném a sámlit, megleshetnélek zuhanyozás közben. Elcsodálkozom magamon, hogy ilyesmi jut eszembe. A nyitott ablak dróthálóján át halványan távozik az illatos gőz. Mint a füst, elszállnak a fekete falak. Ugyanolyan tusfürdőn van, mint neked. Visszamentem a boltba, ahová egyszer elkísértelek, és vásároltam magamnak egyet. Elalváskor feltűröm a pizsamám ujját, és orrom a karhajlatomba fúrom. Csukott szemmel ejtem át magam, így még a szemem sem rebben. Van úgy, hogy sötétben érek haza, és ahelyett, hogy bemennék az ajtón, tovább megyek a folyosón, majd a szobád ablaka előtti utolsó fal résznél megállok. A fal mögül lassan tolom előre az arcom, ahogyan a halak úsznak ki egy széles levelű növény mögül az akváriumban. Mintha a sötét nézőtérről a kivilágított színpadot látnám, olyan ilyenkor az arcod. Nem más, mint amikor vállaltam vagyok jelen, nem kell nagy terheket vennem magamra amiatt, hogy valami olyasmit látok, ami nem rám tartozik. De még mielőtt benéznék, megpróbálom kitalálni, hogy odabent vagy-e. Ha sárga az ablak előtti fakorlát, akkor olvasol. Ez az olvasó lámpád fénye. Ha a korláton halványfehér a fény, akkor az egyenesen a képernyőről vetül oda, mert éppen nincs előtte senki. Ilyenkor a nappali tejüveges ablakai mögül beszélgetés hallatszik, amelyből megpróbálom elkülöníteni a hangod. Addig várok, amíg visszatérsz a gép elé. Ha a korlát sötét, összeszorul a gyomrom. Ilyenkor csak elképzelhetek egy régi napot, amikor belépve magam mellé ejtem a táskám, te pedig kijössz elém és megemelsz, ahogyan mindig tetted, amíg egyszer meg nem láttad magad a tükörben. A súly látványától kiment belőled az erő. Inkább teszek még egy kört a környéken, a vízes árok fölött átmegyek az elhagyatott üvegmonstrumig, vagy elsétálok egészen a parkig, hogy hazatérve már biztosan otthon találjalak. A kiürült piaccsarnok irányában, végig a szemetes asztalsoron, a megpáncélosodott lebenyeket vedlő hirdetőoszlop és az újságos bódé mellett. Ilyenkor már csak a kis sarki cukrászda van nyitva, az utolsó pillanatig kitartóan, hát ha betéved valaki záróra előtt. Sötét alakok vizelnek itt-ott. A neonfényben az elárusítónő üldögél, és egy körömollóval mintákat vág a sütemények alá készülő új papírterítőkre. Előre dőlök, állam a térdemnek támasztom. Szép ez a nyári kora éj, rovarok ciripelnek valahol, sosem akadni a nyomukra. Talán lent vannak a kertben, a fű között. Hallgatom, ahogy magasan a balvállam fölötti nyílásban alácsobog a víz. Már nem szoktál alatta énekelni. A reménytelen mondat, nem előítéleteim, hanem tapasztalataim vannak veled kapcsolatban. Megint egy éjjel öregebb lettem. Csak másnap szorítottad meg a karom az alagútban. Éjjel a nappaliban aludtam a lenyitható fotelen. Arra hivatkoztam, hogy fáradt vagyok, és szeretném kipihenni magam. Igazából úgy voltam veled, mint a tengerrel. Utolsó nap már nem bírtam megfürödni benne, mert csak arra tudtam gondolni, hogy ott kell hagynom. Amikor ágyneműt hoztál, és hozzáláttál, hogy felhúzd a húzatokat, kimérten azt mondtam, köszönöm, de egyedül is boldogulok. Mivel nem tudtam eldönteni, hogy a megágyazás mit jelenthet neked, mekkora áldozatot, elküldtelek. Ez a helyzet pontosan a tükörképe volt a kezdeteknek. A mindennapi helyzetekbe kódolt titkos ünnepek idejének. Amiről úgy tűnt, hogy a véletlen egybeesés hozadéka, az nem volt más, mint ami túlfűtött érzelmeink ügyetlen visszafogásából visszamaradt. Lehetetlen volt ennek a fordítottját elviselni. Szélsőségektől mentes és óvatos lényed szem elől tévesztette csapongásaimat és csapásaimat, mert túlmentek az általad belátott út szélein. Te ennél valami egyszerűbbet kívántál, nem igazodhattál el rajtam. A fal felé fordulva aludtam el, miután egy darabig az akváriumot néztem, ami fölött neoncső égett. A két nagy testű aranyhal a légpumpa buborékárjában élvezkedett. Recitatívó. Halnak volt egy mutatványa. Bár egyszerűnek tűnt, megvalósítása egész embert igényelt, akár csak a legtöbb lélegzetel állító bravúr. Ez volt az ok, ami miatt Hal még a bemutató után sem volt hajlandó bármikor előadni, végképp nem bárkinek. A mutatvány madárnak készült, a próbákat nem láthatta senki. Hal ponyvát vont maga köré, s ezt a sátorféleséget olyannyira megszokta a hosszú próba folyamat alatt, hogy odafújt visszavonulót, valahányszor madár rápirított. Kérlek, hagyj fel a cirkuszolással, ennek nincs értelme. Máskor mély lélegzetet vett, és ő nézett szembe Hallal. Én nem akarok többé kötélen táncolni. Félrevonulva mindentől, ami figyelmét leköthette, vagy akár csak elterelhette volna, Hall arra szoktatta magát, hogy a földet nézze. Látóteréből kirekesztve madárröptét, amely sátrára a közöny köreit írta. Hagyta, hogy madáremléke úgy lépjen elő, ahogyan az elrejtett alakzat a trükkös képek összemosódó krikszkrakszai közül. Ott kísérthetett kényekedve szerint mindenütt, besuhogva mindent. Nem sejthette, hogy Halban él egy égi mása. Hal lámpalázasan adta hírül, hogy megérett a mutatványra, és madár repült, hogy megnézze. Hal behuny szemmel koncentrált madárra, annyira erősen, hogy madár kiült az arcára, felbukkant a felszínén, mint tengertükrén az elpusztult hal. És miután keveset lebegett ott, Hal utána vetette magát, kinyitotta a szemét. De az előtte álló madár nem volt azonos az előhívott képpel. A fénytörésben, amely kétfelé dobta a képet, Halnak halk roppanással meghasadt a szíve. Ebbe a mutatvány egyetlen nézője önkéntelenül is beleborzongott, majd magához térve összecsapta kezét. Hal meghajolt, érezte, hogy fájdalmas erőfeszítése nem volt hiába való. Talán tényleg ez kellett ahhoz, hogy méltóvá váljon madár lelkesedésére, a valóságos áldozat felmutatása. Madár megkönnyebbült, hiszen Hal láthatóan rátalált a boldoguláshoz vezető útra, ezzel a mutatvánnyal másokat is gyönyörködtetni tud majd. Minden további aggodalom fölösleges tehát, mert mindamellett, hogy lefoglalja magát, látványos eredménye van foglalatosságának. Lám, még őt is sikerült meglepnie. Igazi varázsló vagy, mondta Halnak. Ez egészen úgy festett, mintha igazi lett volna. Egy barátommal sétálunk át a leghosszabb hídon, és a hajókat nézzük. Gyerekkorában hajós kapitány akart lenni. Nagyanyám mindig azzal vigasztalt, a legnagyobb büntetés az, ha álmaink megvalósulnak, mondja. Megpróbálok emberekkel találkozni és beszélgetni velük. Befogadnak. Eszembe jutsz, és ez elválaszt tőlük. Félek olyasmit kívánni, ami lehetséges. Lehetetlenre vágyakozni sokkal jobb, mint lehetségesre, mert nem emészt fel a megvalósításra való törekvés, mondtad egyszer meggyőződéssel. Úgy mosolyogtál rám a bumfordi kőállatok, pokrócokkal eufemizált romhalmazok között, mint hátad mögött a falon a Jézus térdén alvó János arc. Kopott, fekete-fehér reprodukció volt egy középkori fafaragványról, felkasírozva egy kartonlapra. Körülötted minden máshoz tartozott, mégis otthonosan mélyedtél bele kölcsönkapott környezetedbe, ami oltalmazón fölébet kerekedett. A rend tárgyai és a rendetlenség lomjai között lekerekítettél mindent. Nem maradtál adós semmivel, sorra lezártad a felvetett témákat, és egyetlen új ajtót sem nyitottál cserébe, amin bemehetnék, vagy legalább beköszönhetnék az örömteli fogadtatás reményében. Gyalog jöttem el tőled. Nem tartottam be ígéretem. Amikor hozzád hajoltam, hogy elbúcsúzzam, hőkölésbe merevedett a nyakad. A végtelennek tetsző híd tejszínű ködbe veszett. Kíváncsi voltam, hogy átérek-e a túlpartra. Csikorgott a talpam alatt a homokkal felszórt hó. Sötétséget szinte nem is lehetett látni. A kupolák és villámhárítók fölött egészen világos sárga volt az ég, mozdulatlan sirályok kavarogtak benne. Hajók nem jártak. Éjfél felé járt az idő. Az utcákon is alig volt valaki. Kiukadtam egy terecskére, ahol rügyeztek a fák. Valami performance lehetett. Segítek neked leszedni a karácsonyfát. A fa kicsi, de egy dobozon áll, így embermagasságú. A díszeket egyenként egy dobozba rakjuk. Vannak közösek is, illetve olyanok, mint a mieink. Pont ilyen az üveggombánk és a gyöngyökből fűzött helikopterünk. Ünnepet tartani csak azt tud, aki nem tart semmitől. Már nem vagyunk gyerekek. Senkit nem érdekel, hogyan dolgozzuk fel, amit a kulisszák mögött láttunk. Te a fahegyét fogod meg, én a törzsét. Lefektetve visszük át a szobán, felállítjuk az ajtóban, ismét vízszintesen a folyosón, függőlegesen a lépcsőfordulóban, lefektetve a lépcsőn. Néha megpróbálunk segíteni a másikon, és kissé megemeljük a mi részünket. Amíg te elpakolod a díszeket, én felseprem a fenyőtűt. Ölbetett kézzel ülünk a kiürült szalomban. Szabadkozol, amiért nem kínálhatsz meg kedvenc süteményemből. Nem baj, nevetek. Mint akinek eszébe sem jutott volna magától ilyesmire gondolni. Olyasfajta szorongás van a levegőben, mint amikor az ember egy olyan hangfelvételt hallgat, amelyről tudja, bármelyik pillanatban meghallhatja rajta saját, idegen hangját. Megkérdezed, hogy kérek-e kávét. Te még mindig nem iszol, de tartasz itthon a vendégeknek. Az úton, mint egy mellékesen, megkérdeztem, ki prédikál. Elpirultál, úgy felelted, én. Hitetlenkedtem. Te? És ezt csak most mondod? Gyere, hallgass meg, ha van kedved, mondtad. De hisz nem vagyok olyan ruhában. Ugyan, az a legkevesebb. Csak elkísérni akartalak, de most kutyaszorítóba kerültem. Az is lehet, szándékosan vettem magamra alkalomhoz nem illő ruhát, hogy adott pillanatban te villancsd fel előttem az alkalmasabb távolmaradás lehetőségét. Mindenki rendruhában lesz, rajtam meg egy nyúzott, piros pulóver van, szabadkoztam. Te meg tanácstalanul toporogtál a kapuban, mert időközben megérkeztünk. Szokatlan volt részemről ez a külsőséges álláspont, ami mellett én sem tudtam teljes meggyőződéssel kiállni, mivel nem láttam át, mit közvetít. Nem tudtunk dűlőre jutni. Köszöntél a mellettünk elhaladóknak, és úgy láttam, egyre kényelmetlenebbül érzed magad, amiért a híveknek szóló mosolyod, minduntalan meg kell szakítanod a rám irányuló tehetetlen figyelmeddel. Végül mentegetőzve vontad fel a vállad, mert be kellett menned. Kényszerű helyzetemből kárvallottan pislogtam utánad. Kiürült körülöttem az utca, minden igyekvő eltűnt a kapuban, én pedig néhány lépést tettem céltalanul. Orgona szó ütötte meg a fülem. A zene nem a templomból jött, hanem a sarki bolt kirakata mögül. Hogy jobban halljam, nekidőltem a nagy üvegtáblának, amiben hirtelen megláttam magam. Gyolcs ing volt rajtam, skófiummal kivarva, mintha az operaház ruhatárából kölcsönöztem volna ki. De hát így bemehetek, ötlött fel bennem. Felsiettem a templom karzatára, odalent az oltár előtt valaki felvezetőt mondott. Te a sorodra vártál a padban, palástod szinte teljesen elnyelte apró fejed, mint egy tollgallér. Megérezhetted, hogy ott vagyok, mert felnéztél. Hát mégis, hálálkodott az arcod. Ekkor egyből világossá vált, hogy a meghatározónak hit körülmények és a bennük történő, fontosnak minősített események az összes szereplőjükkel csak csak egy foltszerű díszlet elemei. Útkeresésünk passzív közege. Áttört ernyőivel leplezi árnyait az angyalgyökér. Hangyasor csorog alá a nap égette kövön. Csonka szobrok, szélben kavarogva megkövül drapériák. A felmutatott szent háromság letört és elveszett. Lereszkedem az utcán, bejövök a városba. Rég nem jártam erre, most csend van, napsütés. Nyugalom és üresség. A házad elé érve körülnézek, előveszem a zsebemből a kulcsot, és gyakorlottan illesztem a zárba, amit befelé kell nyitni. Ki tudja, meddig maradhat még nálam, meddig akarom még magamnál tartani. Régóta nem szúrok faágat az ágyásba, a meglévők is düledeznek, meggyérültek, kitaposták őket a kutyák, kimosta őket az eső. Előfordulásaim olyan állandó jelenlétté mosódtak össze, amit nem lehet mértékegységgel szabdalni, mérni. Az udvaron nem ugat meg a kutya. Felemeli a fejét, aztán visszafekszik. A kutyaház előtti kavicsos utat a díszfák apró szirmai borítják. Húsvét vasárnapja van. Tolvaj módjára török be hozzád, kivárva a pillanatot, amikor úrvacsorát veszel. Nem tudom, mihez kezdhetnék a lakásodban. Üzenetet szeretnék hagyni. Jelet, ami elterelni a figyelmet az alattomos behatolásról, de fenyegető következetességével jobb belátásra térít a konyhában csepegő víz. Megszorítom a csapot. Különben is, csak a kabátomért jöttem, ami ott lóg a fogason, mintha a tulajdonosa otthon lenne. Elfeledkeztem róla, hirtelen melegedett ki az idő. Aztán egy nap eszembe jutott, hogy a téli holmik elpakolása közben kényelmetlen helyzetbe hozhat téged, amikor a sajátjaiddal együtt felnyalábolva végül nem tudnád hova tenni. Esetleg ezt már korábban felismerve le sem akasztanád a fogasról, hanem telefonálnod kellene, hogy utána menjek. És ennek akartam elébe menni.